Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai adásban folytatjuk az előző témákat valamelyest, mert ugye sokat foglalkoztunk az örökbeadással, az örökbefogadással és a nevelőszülőséggel. Egy kicsit a gyermekvédelemről fogunk beszélgetni Regős Judittal, aki a Szülők Háza Közhasznú Alapítványnak az elnöke, és emellett családvédelmi szakértő is, és szociálpolitikus. Ő lesz majd a mai vendégünk, és hát ugye fog mesélni a Szülők Háza Alapítvány munkájáról, ahol segítenek a szülőknek, de hát ezt majd ő elmondja pontosabban, abban, hogy hogyan alakuljon ki eleve a család, ez olyan furán hangzik, hogy ebbe segíteni kell, de egyébként el tudom képzelni, hogy tényleg, meg hogy maradjon meg. Ugye, hogyha már vannak gyerekek, hogy nagyon sok minden tényleg megváltozik a kapcsolatokban is a gyerek érkezésével. Erről is már beszélgettünk sokat, és szerintem ezt a hallgatók közül is sokan tapasztalták a saját bőrükön is, és bizony ez egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Ehhez kapcsolódóan van nekem is személyes megélésem vagy élményem, hogy én nagyon úgy voltam ezzel az egész családdá válással, meg szülőséggel, hogy ez nekem a véremben van, ez nekem nem kell semmiféle segítség. Aztán már egyszer említettem, hogy az egyetlen dolog volt, ami kisebbek voltak a gyerekek, főleg az első, hogy ha valamire nem tudtam a választ, akkor elrohantam egy könyvesboltba, és akkor megkérdeztem a könyvesboltost, hogy akkor ez a probléma, szorongás, kérek egy könyvet a szorongásra, nem tudom, esti elalvás, kérek egy könyvet, és akkor ettől én mindig megnyugodtam, hogy ezt úgy elolvastam, nem magam, gyerekkönyvet kértem mindig, tehát amivel úgy vele tudtunk erről beszélgetni, de én olyan könyveket szándékosan nem olvastam el, ami a nevelésről szól, mert hogy én ilyen kiha én nem módon gondoltam azt, hogy hát nekem ez simán megy. És akkor most töredelmesen be kell, hogy valljam, hogy nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, egyébként szerintem egy nagyon jó dolog, legalábbis nekünk nagyon bevált, hogy vannak a pedagógiai szakszolgálatok, ahol lehet jelentkezni ingyenes pszichológiai segítségért, vagy akár ugye vannak családsegítők is, ahol mondjuk komolyabb problémával is, de egyébként nem is feltétlenül kell komolyabb problémával hozzájuk fordulni. Nekünk az volt a kiinduló pontunk, hogy nem alszanak el egyedül a gyerekek, és megbolondulunk, mert hogy ez ugye most már a tizedik...
Jó, amikor megvoltak a kommentetek ezzel a problémával.
Most fejeztük be ezt az 5 alkalmas ülést, mert hogy ugye én egyébként úgy is mentem oda, és mondtam is a férjemnek, hogy figyeld meg, hogy az lesz, hogy menjünk, hogy baj van a gyerekkel, és majd azt fogják mondani, hogy velünk van a baj, de semmi, mert mindig az anyával van a baj, és majd biztos velem lesz a baj. Na, ez szerencsére nem jött ki, de hogy ez kijött több alkalommal, kétszer voltunk, és utána elküldtük a gyereket, és akkor így a gyerek volt 3-szor vagy 4-szer, és utána behívott minket megint a pszichológus, hogy na, akkor kezdjük előről, hogy mi baj van ezzel a gyerekkel, és akkor ott ültünk ilyen hülyén, hogy hát megint elmondtuk, hogy hát nem alszik el, meg fél a sötétben, meg nem mer egyedül bemenni egy szobába, nekünk nincs életünk, stb. És igazából jártunk utána 5 alkalmat ketten, és tulajdonképpen kiderült, hogy a legnagyobb probléma az azzal van, hogy mi sokszor nem értünk egyet a gyerekek nevelésében, aminek hangot is adunk. Nem kiabálás formájában kell ezt elképzelni, de hogy azért úgy odamondogatunk egymásnak, meg ellent mondunk egymásnak, meg stb. És hát a gyerekek meg nem hülyék, ezt olyan kiválóan tudják kihasználni, és erre annyira jól rá tudnak játszani, hogy én gyakorlatilag az történt, hogy kezdtünk úgy széthullani, hogy most akkor már sehol nincsen semmilyen szabály, mert hogy mindenkinek más van a fejében, hogy mi volna a szabály. A gyerekeknek nincs egy valami, ami vezérfonál lehet, és ez most lehet, hogy egy ilyen gyengeségnek tűnik, hogy elmondom, de hogyha mélyen magában néz mindenki, azért szerintem ez nagyon sok helyen előfordul, főleg a mostani családokban, ahol egyenlő félként vesz részt a családban az anya és az apa. Mert hogy régen ugye azért főként az volt, hogy ezeket a szabályokat a nők hozták. És az sokkal egyszerűbb úgy, hogyha egy valaki az, aki ugye a szabályokat hozza, a másik meg pont nem is érdekli ez az egész. Arról ne is beszéljünk, hogy egyébként ez borzasztó, hiszen ugye a család az apából, meg az anyából is áll, nem arról van itt szó, hogy csak az anyának kell mindent csinálni. De hogy az, ahogy ellentmondások vannak, és két ember másképpen gondolkozik, az igenis komoly problémát okozhat abban, hogy van-e rendszer, És ezt azért is akartam elmesélni, hogy tudjanak róla a hallgatók is, hogy szerintem ez marha jó, hogy van ilyen, hogy erre el lehet menni, hogy igazából kiderült, hogy nálunk olyan komoly probléma nem volt, és hogy gyakorlatilag 5 alkalom után helyre jött az, és nem tudom megmondani, hogy miért, csak így leestek nekünk dolgok, ami miatt mi 9 éve szenvedünk, és most már ez a 10. És a gyerekeink elalszanak a 3. hete egyedül, elmondunk egy mesét, becsukjuk az ajtót, és kijövünk, a kisfiam bemer menni egyedül a szobába, és ez igazából annyi múlott, hogy mi nem kerülünk ellentmondásba saját magunkkal előttük, ennyi.
Amíg beszéltél, azon gondolkodtam, vagy az jutott eszembe, hogy az én lányom 11 éves, és hát már az életének nagyobb részét töltötte eddig elvált szülő gyermekeként. Pontosabban, hát van neki egy nevelő apukája, tehát az ex-feleségemnek évek óta van egy élettársa, és nagyon-nagyon jóban vannak, de hát, hogy ez mégiscsak egy másféle konstrukció, és hogy az jutott eszembe, hogy beszéltél, hogy valószínűleg az, hogy a válás után se volt nálunk, mert nálunk nem volt igazából nagy konfliktus ilyen gyereknevelési kérdésekből. Tehát sok minden másból igen, nagyon nagyok, de ebben nem. És valószínűleg egyébként azért, mert amikor született a gyermek, nekünk, az alap dologban valahogy mindig megegyeztünk, hogy mind a ketten egy picit inkább ilyen partneri viszonyként könyveljük el ezt a gyereknevelés dolgot. Mondjuk az ex-feleségem egy kicsit talán szigorúbb, kicsit tekintélyelvűbb, mint én, de éppen ezért ilyen nagy különbségek a nevelési elképzelésekben nem voltak. Érdekes módon akkor jött ez elő, vagy akkor derült ki ez, hogy talán valamit jól csináltunk, vagy együtt is jól tudtunk gondolkodni, amikor elváltunk, mert most sem érzi egyikünk sem azt, legalábbis amit érzékelünk a másik nevelési módszereiből, ami nyilván az anyukához képest, mármint hogy az én részem az nyilván kevesebb, vagy kisebb, de nem érezzük azt, hogy én A-t szeretnék az anyja, meg B-t. Sőt, nekem az egy olyan fölismerésem volt, vagy volt egy olyan fölismerésem, miután elváltunk, és ez igazából tart is, hogy vannak olyan dolgok, amiket persze én, hogyha nálam van a gyerek, akkor máshogyan csinálok, de vannak dolgok, amikbe akkor sem akarok belefolyni, vagy akkor sem akarok rajta változtatni, ha nem feltétlenül értek vele egyet, mert ezek annyira gyökeresen érintik a gyereknek a mindennapi életét, hogyha én belebarmolok ebbe, akkor azt az 5 napot, vagy nem tudom, azt a 10 napot fogja befolyásolni, amíg nincsen velem. Tehát, hogy szerintem egyébként, mert hogy tulajdonképpen ez a mondani valóm lényege, hogy tök jó, hogy van ilyen, hogy gyerekvállalás előtt, vagy közben tanácsokat adnak az embereknek, de egyébként az lenne rossz, ha mondjuk válás után is lenne egy ilyen.
De egyébként nem adtak tanácsokat, ez nagyon fontos, itt csak kérdezett hát a pszichológus csaj, tehát hogy közvetve, pont, hogy mindent igen. Mi mondtunk ki, és hogy ebbe igazából talán pont az is volt hát a jó,
titeket,
meg hogy egyébként alapjáraton mi is egyetértünk ebben, és abszolút ilyen partneri, ahogy viszonyulunk a gyerekekhez. Én egy picit azt is gondolom, vagy legalábbis kaptam ezt visszajelzésként, lehet, hogy ez hülyeség, de hogy nagyon hamar tanult meg mind a két gyerekünk beszélni, már 1 éves koruk körül beszéltek, és hogy én ezt hallottam vissza mástól, hogy elképzelhető, hogy azért, mert hogy nem is gügyögtünk mi nekik igazából, tehát hogy annyira normális, tehát úgy beszéltünk velük, mint bárki mással, de később, na mindegy, ez is egy ilyen jó kérdés, hogy később ebből lett-e baj, mert az én gyerekeim be se veszik ezeket a nagy ilyen mesés varázslatokat, meg ilyesmit, tehát hogy konkrétan hülyének néznek, ha bepróbálkozom valami ilyesmivel.
Hogy mivel, mire gondolsz?
Hát, hogy mit tudom én, amikor volt ez az esti szorongás, akkor tanácsolta az iskola pszichológus, hogy nem tudott elaludni, hogy akkor én mondjam azt, hogy most itt az álommanú, és akkor ráterítem az izét, igen, és akkor majd most rátszál az álompor, és ugye annyira emlékszem, hogy fölült a gyerek az ágyban, és mondta, hogy
hagyjál
én
már.
Ezt nem veszem be, anya. Mondom, jó, oké, akkor igazából nem is mondtam túl hitelesen, hiszen ugye én se hittem el. Szóval, hogy nem is kell egyébként ilyen nagy dolgokra gondolni, mert alapvetően mi is tökre egyetértünk, ilyen pici dolgok, hogy nem tudom, ez a tekintélyelvű szó, amit mondtál, ez megragad bennem, hogy ha már, én rossz zsarúnak szoktam hívni, de ha már valaki van nálunk, akkor az bizonyos dolgokban amúgy én vagyok, ez is így le van osztva, de hogy például az, hogy amit én most bevezettem, és ami nekem leesett, amióta jártunk most ehhez a gyerekpszichológushoz, hogy nagyon fontosak a szabályok, és nálunk az kicsúszott. Tehát, hogy egészen olyan dolgokra gondolok, hogy megjössz, lezuhanyzol, bepakolsz a táskádba, leülünk vacsorázni, utána van mese, és nekünk ezek a sorrendek, ezek így rendszeresen fölborultak, hogy éppen úgy, ahogy mit tudom.
Mindenhol egyébként szerintem.
De most én ezt nagyon szigorúan tartom, és azt látom a gyerekeken, hogy ez iszonyatos jó hatással van rájuk, és hogy most már az is történik, hogy hazajönnek, és nem kell nekik szólni, nem sokszor fordult elő, de olyankor majdnem könyvbe lábadt a szemem, hogy elindultak egyedül föl, és hát ugye azért az kicsi az még 5 éves, a nagyobbik 9, és tök jól nyomják egyedül a dolgokat. És hogy ez is nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek nekik feladataik, amiket ők megcsinálnak, amiben ők önállók, hogy szerintem ez is olyan, amire tudatosan oda kell figyelni, hogy talán amit én ebből most így tanultam, és amit másképp csinálunk, az az, hogy nem, nincs ilyen, hogy zsigerből jön a szülőség. Tehát, hogy ehhez kell tudatosság. A tudatosság is jöhet zsigerből persze, de hogy igenis vannak dolgok, amiket nem lehet úgy, mint ahogy azt én gondolnám saját magamnak jónak, mert ez egy gyerek, és ő másképpen működik, mint én.
Hát annak én egyáltalán nem olvastam semmit, valahogy mindig úgy álltam ehhez a dologhoz, hogy egyszerűen örülni kell neki, meg mindig éppen az adott helyzetre reagálni, mármint, hogy annak kell örülni, hogy van egy gyerek, akiről lehet gondoskodni. Az édesanyja mindent elolvasott, azt tudom, hogy ilyen, nem tudom, garmadával cipelte haza könyveket, meg jártunk ilyen előadásokra is, de én vagyok általában egyébként a szkeptikusabb az ilyen helyzetben, nem tudom, hogy pontosan miért, de érdekes módon eltelt azért néhány év, amíg egyáltalán szembesültem azzal, mármint amikor így megfogalmazódott bennem azt, hogy egyáltalán szülő vagyok. Tehát nem, valahogy ez nem tudom. Valahogy maga a szülőség az soha nem volt egy ilyen vágyálom, vagy nem is tudom, hogy én valakinek az apja legyek. Inkább az volt ebben érdekes, hogy megérkezik egy családtag, és hogyan tudok vele kialakítani egy kapcsolatot. Tehát más volt mindig is a fókuszom, de mondom, nyilván az én helyzetem azért teljesen más, mint a tiéd, mert én nem élek egy háztartásban a gyerekemmel.
Ez szerintem mással is előfordul, vagy legalábbis ez, hogy így nekem leesik, hogy szülő vagyok, az nekem néha a mai napig ilyen, hogy jön valami, amiből így jön egy kattanás, hogy úristen, hogy ezek itt ekkorák.
Nekem leginkább akkor esik még le, amikor azt mondja nekem, hogy apuci, az vagy azt írja SMS-ben.
Én nekem egyébként, amikor nekem mondja, az nem, de amikor hallom, hogy valaki másnak beszél mondjuk rólam, hogy anyukám, és mondom, úristen, az én vagyok, vagy hogy mi? Tehát, hogy annyira furcsán áll az embernek át az agya erre, hogy akkor itt most ő egy egészen másfajta szerepben van, meg talán azokból is leesik, amikor megijed az ember attól, hogy milyen felelőssége van egy-egy mondatának, vagy döntésének, vagy most, hogy nagyobbak a gyerekek, hogy tényleg most a barátnőimmel nagyon sokat beszélünk erről, hogy az nagyon nehéz volt ez a kezdeti időszak, mert nagyon sok figyelem, amikor még pici egy gyerek, meg a kialvatlanság, meg tényleg állandó van, összpontosítani kell arra, hogy ne legyen valami baja. Na de most jön az időszak, amikor most már tényleg fontosak a döntések, amiket jó esetben együtt hozunk meg, de hát azért még terelgetni kell őt akár az iskolával kapcsolatban, akár bármi mással kapcsolatban, hogy ezek már úgy kihatnak mindenre, hogy az egy olyan mechanikus tevékenység volt, hogy ellátod meg csinálod, bepelenkázod, játszótér, hazajössz, mit tudom én, megőrülsz. De hogy most meg az van, hogy már éled az életedet, de közben akkor itt van egy másik élet, amit meg a megfelelő mederbe kell terelgetni, és na ez már tényleg, tehát ez a kisgyerek kisgond, nagygyerek nagy gondot most kezdem el érezgetni, még nem akkorák a gyerekek, de el tudom képzelni, hogy ez amikor tinédzserek lesznek, ez csak rosszabb lesz.
Hát én is el tudom képzelni.
Akkor most a következő beszélgetésben a gyermekvédelemről lesz szó, de nem csak erről, hanem ugye arról is, hogy hogyan alakulhat család, de egy család, és hogy miért van az, hogy hát minden második házasság válással végződik, és hogy mondjuk ezt hogy lehet elkerülni? Hát ez mondjuk a gyakorlatban azért egy jó kérdés, és még megfejtésre vár, azt hiszem, tehát hogy erről viszonylag csak általánosságban tudunk beszélni, de már is érkezik vendégünk. Regős Judit a vendégünk, aki szociálpolitikus, családi és gyermekvédelmi szakértő és a Szülők Háza Közhasznú Alapítvány elnöke. És Juditnak én előjáróban mondtam, hogy az Unisex korábbi adásaiban elég sokat foglalkoztunk most az örökbefogadással, nevelőszülőséggel, az egyedülálló szülőknek a helyzetével, úgyhogy ezen a vonalon fogunk most elindulni, de hát ugye már a felkonferálásban is benne volt, hogy a Szülők Házához közöd van, ráadásul nem is kicsi, egy kicsit mesélj elől.
Ez így van, mondhatni, és először is köszöntöm a kedves hallgatókat. A Szülők Háza így gyakorlatilag az ötödik gyerekem, mert hogy nekem magamnak van négy saját, és ez a Szülők Háza, ez gyakorlatilag a gyerekeimmel született már a gondolat is, és aztán a megvalósítás. Idén most már 18 éves, tehát mondhatom, hogy nagykorú, és ennek a fő célja elsősorban a családvédelem, a közösség építésén keresztül. Annak idején ez még egy nagyon unikális történet volt. Igazából ugye én szociálpolitikusként, szociális munkásként az Egyes Női Klinikán sokat dolgoztam, és gyakorlatilag ott jött az a gondolat, hogy jó lenne azoknak a friss szülőknek, kezdő szülőknek, családoknak segíteni, akik még csak most ismerkednek a szülőséggel, és hogy még nincsen úgy elromolva az életük, tehát mondjuk még nem váltak el, esetleg nincs semmi olyan nagyobb szörnyűség, egy olyan segítséget nyújtani, hogy prevenciós jelleggel ez így is maradjon. Ugye nyilván mindenki számára ismert az a mutató, hogy gyakorlatilag minden második házasság válással végződik, ez akkor sem volt másképp, 18 évvel ezelőtt, és akkor ez indította el a gondolatot, hogy mi lehet így a probléma, mert hogy gondolom senki se úgy megy a anyakönyvvezető vagy oltár elé, hogy majd maximum jól elválok, és mégis ez ugye megtörténik, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy úgy nem születik meg a család, és hogy nagyon átalakultak a szülői szerepek, átalakultak a családi minták, a mobilitás, és nagyon sok olyan dolog vezet oda, hogy talán nagyobb szükség van arra, hogy egy kicsit megfogjuk a szülők kezét, hogy beszélgessünk tabunak tűnő témákról, mint a párkapcsolat, a szexualitás újraindulása, a gyermekvállalás után, az anyukák fáradtsága, a szülői szerepek kialakulása, és hogy erre tök jó lenne egy ilyen közösség, egy hely, egy tér, és így született meg tulajdonképpen a Szülők Háza gondolata.
Ez tanfolyam tulajdonképpen, próbálom hogy összerakni, hogy ez gyakorlatban hogy néz ki, hogy oda, nem költöznek oda ezek a családok.
Mára már 6 helyszínen családi központjaink vannak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy közösségi tér, úgy néz ki, mint mondjuk egy játszóház, és az ott dolgozó pedagógusok, animátorok kapnak egy módszertani képzést, amivel a család alakulás korai szakaszában felmerülő problémákat értik, ismerik, és gyakorlatilag ilyen beszélgetések útján, tehát még nem terápiás jelleggel elkezdenek foglalkozni a szülőkkel, problémákat tudnak megosztani, de azért vannak foglalkozásaink gyerekeknek, zenés foglalkozás, tornás foglalkozás, kreatív programok, illetve mára már vannak családi bölcsödeink is. Ez azért is jó, mert a családi bölcsödéknek van állami normatívája, tehát mondjuk ennek az egész módszertannak a fenntarthatóságához is hozzájárul, hogy most már ilyen kis létszámú családi bölcsödéket is tudunk kínálni a szülőknek. 10 évvel ezelőtt létrehoztunk egy programot, amit nem gondoltunk, hogy ilyen nagyra fog nőni, aminek az a neve, hogy Tegyél Jót, és ebben állami gondoskodásban élő gyerekeket, illetve nevelőszülő családokban élő gyerekeket és családokat integráltunk a szülőkházás családok közösségébe. Elsődleges célunk akkor az volt, még csak egy központunk volt, hogy egy gyermekotthont vontunk be ebbe a programba, hogy célzott támogatást kapjanak azoktól a családoktól, akik mondjuk megtehetik, hogy ruhákat adományozzanak, kapcsolatokat építsenek a gyerekekkel, vagy akár a nehéz sorsú családokkal, olyan értelemben is, hogy mondjuk ne kerüljön gyerekotthonba egy gyerek, ezért akár munkát tudtak kínálni a szülőknek, hogy meg tudjanak kapaszkodni. Mára már Ebben a programban 650 kedvezményezett gyerekünk van, akik 14 gyerekotthonból vesznek részt a programjainkon, és ő nekik egy olyan módszertan dolgoztunk ki, ami egy picit így a családi hátteret, mint egy nagy család pótolja. Itt vannak nyilván munkatársak, akik ezt munkavégzésszerűen teszik, de van nagyon sok önkéntesünk.
Mi a helyzet az állami gondozásban meg a gyerekotthonokban? Hogyha van valami botrány, ugye akkor arról hallunk. De úgy összességében állandóan csak azt halljuk, hogy ugye az a cél, hogy minél több gyerek családnál legyen, és hogy onnan menekítsük ki őket, de hogy a gyakorlatban igazából, főleg, hogy a médiát be se engedik most oda, ugye a GDPR szempontjából is, meg már minden ugye nagyon túl van szabályozva. Én most nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, és még mindig nincsen rálátásom arra, hogy ott mi történik. Nyilvánvalóan eltérhet, hogy egy gyerek otthon milyen, de hogy az én fejemben megjelent valami borzasztó, szörnyű, ilyen gyökértelen élet, amihez nincsen elég ember, aki oda tudna figyelni a gyerekekre. Tehát, hogy mi a helyzet?
Igen, és közben meg nem áll ki senki, hogy megmutassa, igen, hogy valójában nem tudjuk, milyen rendszer hogy mi van működik. Ott. Be, mert hogyha az embernek nincsenek mondjuk kötődései vagy tapasztalatai, akkor valóban csak a történetekből, meg hát a nem tudom, politikai mozgulódásokból vonhat le valamiféle következtetést.
Hát ugye én elkötelezett gyermekvédőként, és tényleg stabilan 20 éve ebben mozgóként, mindig fájlalom, amikor valami nagy-nagy botrány kapcsán egy picit mindenki felhördül, és akkor ott gyakorlatilag lesz egy ilyen nagy, most bocsánat, hogy ezt mondom, de cirkusz. Tehát azt gondolom, hogy ez a gyermekvédelem, ez egy nagyon nehéz téma, mert mindenkinek a szívügye. Tehát mindenki először is volt gyerek, van élménye a saját szüleiről, a saját családjáról. Nagyon sok embernek van gyereke, vagy van barátja, akinek van gyereke. Tehát mindenkit megérint az igazságtalan dolog, hogy lehet az, hogy valaki nem tehet arról, hogy hova születik, és akkor az ő sorsa már onnantól kezdve, hogy kik a szülei, milyen környezetben van, valamelyes meg van pecsételődve. És ha rossz irányban, akkor tényleg az embernek az igazságérzete valahogy azt mondja, hogy akkor itt most ezt meg kell oldani, ezt rendet kell rakni, ez nem lehet. És azt gondolom, hogy a szociális terület az soha nem volt sikertörténet, tehát aki abban méri a sikert, hogy valamit megcsinál, és az megbüködik, és kész van, az ne menjen szociális területen dolgozni. Tehát nyilván a gyermekvédelem tekintetében nagyon-nagyon eltérő, hogy melyik gyermek otthon milyen, melyik nevelő milyen. A maga a rendszer, mint olyan, a jogszabályok tekintetében az egy megépítetten működő rendszer, ez azért ezt el kell mondani. Tehát elég nagy rálátásom van európai szinten, és most akkor ne is beszéljünk nem európai gyermekvédelemről, hogy nem kell túl messzire menni, hogy lássuk, hogy a rendszer sincsen nagyon sok helyen megépítve. Tehát a szabályozás sem működik. Nyilván mindig vannak, amit lehetne jobban csinálni, és talán arra azért jók ezek a botrányok, hogy elgondolkozzon mindenki, hogy hogyan lehet jobban akár kommunikálni jó dolgokat is, mert azért történnek fejlesztések a gyermekvédelemben. Azért az általánosságban elmondható, hogy afelé megy a rendszer, hogy a nagy lakásotthon, vagy a nagy gyerekotthonok, ahol ilyen 50-60, vagy sok gyerek, vagy 150 is volt régen, egy épületben nevelkedik, hogy azok szűnjenek meg. És most már sokkal inkább az jellemző, hogy lakásotthonok működnek, ahol gyakorlatilag 11-15, maximum 15 gyerek él, és inkább egy ilyen nagy családhoz hasonlít, tehát, hogy nekünk vannak ilyen lakásotthonokkal kapcsolataink, úgyhogy elég sokban jártam, és ismerem a közösséget, ahol akár egy 3 éves gyerek, akinek ugye a testvérei is ott vannak, van meg 14 éves, és akkor ők így egymás segítik, támogatják. Nyilván jó lenne, hogyha sokkal több ember menne nevelőnek, mert azért az is látszik, hogy tényleg nekünk a programban nagyon sok nevelővel van kapcsolatunk, és nagyon sok nagyon jó emberrel találkoztam. Elhivatott emberek, de azért ez nagyon kivesz az emberből ez a munka. Tehát, hogy most, és én most nem is arról, hogy pénz, meg alulfizetett szeretnék inkább beszélni, hanem a kötődésről, hogy ők tényleg mindannyiunk helyett szüleik ezeknek a gyerekeknek, tehát ezt igazából nem is lehetne, tehát még ha meg lenne fizetve is, nagyon nehéz.
Tehát ezek a lakásotthonok is hasonlóképpen működnek, mint a nevelőszülői hálózat, csak itt nem otthon nevelik a gyerekeket azok, akik nevelik, hanem ezekben a lakásotthonokban, tehát állandó emberek vannak velük.
Így van, igen. Igen, de hát ők váltják egymást, mert ugye hazamehetnek, és jön a... De ugyanúgy ők főznek, tehát van egy megadott keret, akkor elmennek bevásárolni, van egy konyha, tehát úgy kell elképzelni, mint egy családi házat. Van olyan, amiben mondjuk egy épületben több ilyen lakásotthoni egység van, de azok elkülönülten működnek, külön konyhával. A gyerekek általában úgy ketten, hárman vannak maximum egy szobába. Ahol én jártam, ott teljesen jó volt a fürdőszoba, teljesen szépen berendezve, tehát hogy vannak hát ilyenek is. Tehát egy otthonszerű. Nyilván vannak olyanok, amelyek nem ilyenek, amin dolgozni kell. Tehát önmagában az, hogy valaki nem nevelkedhet családban, hogy kikerül valamiért a szüleitől, az egy traumatizáló történet. És így kérdezted, hogy mi lehet ennek az oka. Tehát egyrésztről nyilván nagyon nehéz szülőnek lenni, tehát hogy nagyon nehéz felelős szülőnek lenni, és önmagában az, hogy valaki ezt nem tudja megugrani, az sem feltétlenül az ő hibája, hiszen nagyon sokszor azok, akik maguk is állami gondozásban nőttek fel, sokszor nem is tanulnak olyan mintát, nincs meg a készségük, a tanultságuk ahhoz, hogy hogyan kapaszkodjanak meg az életbe, viszont hát nagyon kapaszkodnak egymásba, fiúk, lányok, párkapcsolat alakul, terbe esik, nagyon sokszor tényleg azért is szeretne gyereket, mert neki nem volt olyan kötődése az ő szüleivel, hogy ő valaki legjobban szeressen, és a gyerekben látja azt, hogy majd lesz valaki, aki engem a legjobban szeret, és ez teljesen érthető érzés, és mivel ő is mondjuk gyerekotthonban nőtt fel, nem is érzi azt, neki az úgymond normális, és nem is érzi azt, hogy most annyira szörnyű lenne, akkor majd, ha az ő gyereke is oda kerül, mondjuk az ő szülője is látogatta havonta, vagy hozott neki ajándékot, és hogy úgy gondolja, van ilyen eset is, nem akarok általánosítani, tehát van más eset is, hogy akkor ez duplikálódik, ez megismétlődik, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy aki maga is állami gondozásban nőtt fel, előfordul nagyobb esély, hogy az ő gyereke is oda kerül, tehát van ez a vonal. Nyilván sokkal jobban kellene szerintem a családok alapvédelmét megerősíteni, tehát a szociális, a hátrányos helyzetű családoknak, hogy ne kerüljön intézménybe a gyereke, arra fordítani pénzt, paripát, fegyvert, mert ha már onnan kikerül, az már önmagában egy törés, tehát hogy én mindent nem tudok a rendszernek, meg a gyerekotthonoknak a számlájára írva, mert iszonyatosan nehéz már így belépni ebbe a körbe. Nyilván kellene nagyobb szupervízió, mentális támogatás, továbbképzések a nevelőknek, az ott dolgozóknak, mert ők tényleg fantasztikus, hogy milyen munkát végeznek, és emberpróbáló, és azért nagyrészt szerető szívű emberek mennek ide. Remélhetőleg, aki nem ilyen, azt most már kiszűri a rendszer, mert ezt nem lehet.
Kiszűri a rendszer, igen, már jó ideje. Igen, gondolkodom ezen, hogy mégis hogyan hozzam vissza egy picit azért azt a témát, hogy természetesen egyébként nekem is van valamelyest valamilyen kötődésem, mert hogy a szüleim hivatásos nevelőszülőként is dolgoztak anno. És amit én láttam akkor, meg amit én is tapasztalok, valóban az, hogy rengeteg képzett szakember van ott, akik valóban az egész életüket fölrakják erre a dologra, de hát azért veled is most mégiscsak úgy beszélgetünk, mint egy államtól független alapítvány képviselőjével, tehát valami olyasmit csinálsz, amit az állami rendszernek kellene csinálnia, vagy az állami rendszernek kellene erre gondolnia, és igazából azért az utóbbi hónapok, az utóbbi egy év botrányai, azokra sok mindent lehet elmondani, valóban azt is el lehet mondani, hogy az emberek ilyenkor jobban figyelnek erre, de azért ezek nem koholt történetek. Tehát, igen, hogy valószínűleg a ti munkátokat is nehezítik ezek a történetek, nem?
Nem tudom, én azzal egyébként vitatkoznék, hogy a civil szervezetek azok mindig az állam feladatát veszik át, amit amúgy az államnak kellene. Különös tekintettel a gyerekvédelemnél is ezt gondolom, hogy az állam feladata az állam feladata, a civil szervezet meg pont abban tud segíteni, ami a mi dolgunk, amit mi is csinálunk, hogy bevonni a társadalmat, a civil embereket, a közszereplőktől a nem közszereplőkig, és egy olyan hidat képezni a gyerekek és a társadalom között, ami az ő befogadásukat fogja majd jelenteni, amikor ők kilépnek a gyermekotthon kapuján, és ennek helye van, ezt az állam nem tudja megtenni, és szerintem ez nem is feladata, mi pedig nem csinálunk olyat, ami az állam feladata, ami az övé. Ha arról van szó, akkor segítünk neki kitölteni mondjuk a felvételi papírját, úgy emberszámba veszünk, nem feltétlenül csak az uzsonnánkat osztjuk meg vele, mert ugye van is egy ilyen mondás, hogy nagyon sokat számít a előrejutásban, hogy kinek milyen szociális kapcsolatai vannak, és hogy ebben ugye mi vagyunk ott, a civil szervezetek, akik be tudjuk kapcsolni a civil társadalmat. És e tekintetben én azt gondolom, hogy nagyon fontos a mi munkánk, és az államnak feladata, hogy hagyjon minket dolgozni.
És hagy?
Abszolút. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy de most a 8. éve például csináljuk a karácsonyi angyalprogramunkat, betartva azt, hogy ez egy intézmény, tehát nem rájuk rontunk, és egyszer csak úgy ott vagyunk, hanem minden gyerek otthonnal szerződésünk van, minden intézményvezető ismer minket, fogadnak, vannak olyan programjaink, ahova kihozzák a gyerekeket, tehát ezek a minden hónapban megrendezésre kerülő családi napjaink, jönnek több gyerekotthonból, de mondom, nálunk az önkéntesek képzést kapnak, tehát pontosan azért, hogy ugye nyilván mindenki, aki először találkozik egy ilyen témával, megérintődik, adott esetben akár érzelmi túlkapásai lehetnek, vagy ugye mindig körülírjuk, hogy itt mi nem nevelőszülőket keresünk ezeken a programokon, de ha valaki szeretne nevelőszülő lenni, akkor mi kapcsolatban vagyunk nevelőszülői hálózatokkal, tehát meg tudjuk adni neki a lehetőséget arra, hogy ott megismerkedik a gyerekekkel, érzi, hogy fú, kötődést érez, akkor mi össze tudjuk őt kötni egy nevelőszülői hálózatot, és ha szeretne nevelőszülő lenni, akkor ott tovább képződhet, de nem azokat a gyerekeket, és ott fogja örökbefogadni, vagy nevelőszülőként, sőt, az örökbefogadás az megint egy másik téma, mert az meg teljesen más, mint a nevelőszülő. Szóval szerintem a civilekre akkor is szükség van, hogyha egy ilyen utopisztikus gondolatban az állam már mindent jól csinálna.
Csak arról, hogy azt mondtad, hogy a rendszer kiszűri azokat, akik nem jók, és mondjuk nem jó szándékkal érkeznek ebbe a rendszerbe. Nekem ezzel kapcsolatban az egészségügy jutott eszembe, vagy ugye az oktatás. Hogy mind a kettőt tapasztalom a saját bőrömön, ezt nem, de hogy mind a kettőt tapasztalom, hogy igazából, mivel ugye nincsen pótlás, tehát, hogy mindenki tudja, hogy mondjuk ennyiért nem jönnek el dolgozni, vagy mondjuk a körülmények miatt nem jönnek el dolgozni, ezért igenis maradnak a rendszerben azok az emberek, akik nem feltétlenül odavalók, mert nem ez a hivatásuk, és ezt nincsen hivatástudatuk, és ezt máskülönben nem lehet csinálni. Tehát, hogy nekem azért itt felmerül a kérdés, hogy valóban kiszűri-e a rendszer.
Biztos, hogy ebben vannak nehézségek, és hogyha én azt így ki tudnám találni, hogy hogyan lehet ezt nullára minimalizálni, akkor szerintem nem lenne időm ide jönni hozzátok beszélgetni. Tehát ez biztos, hogy egy nagyon nehéz dolog, de szerintem azért akkor is nagyon fontos nem megbélyegezni a jó szándékú, jó szívű nevelőszülőket és nevelőket, és azért én azt látom, hogy nagyon sokan ilyenek, és hogyha még több támogatók támogatást kapnának azok, akik esetleg kicsit már ki vannak égve, szupervíziót, mentális támogatást, akkor azok is jobban lennének. Tehát én inkább az ő támogatásukat tartom nagyon fontosnak.
Azt mondtad, hogy a szabályozás az jó, meg a rendszer az jó, és a gyereket nézi vajon? Most tényleg sokat foglalkoztam ezzel a témával, és többen hívták fel a figyelmemet arra, hogy nem feltétlenül a gyereket nézi a szabályrendszer, és hogy egy kicsit azt éreztem, hogy sok esetben van, hogy a gyerek pattog össze-vissza éppen, ahol van neki hely.
Igen, tehát az biztos, hogy az lenne a legjobb, hogyha minél több gyerek a családjánál tudna maradni, és nem az lenne a standard, és ezen azért én látok most már változást, amit mondjuk valaki egy középosztálybeli viszonylag normális családból elképzel, hogy mi mondjuk mi a jó a gyereknek. És nagyon sokszor van az, hogy mondjuk ha az ember saját magához mérve azt gondolja, hogy fú, ez már nem oké, de azt a gyereket abban a közegben azok a családok szeretik, és el kell fogadni, hogy neki még akkor is jobb ott, ha megvan azért az alapvető higiéniás körülmény, ha azért jár iskolába, ha ugye nem bántalmazzák, szóval azért megvannak ezek a kategóriák, mint hogy most bekerül mondjuk egy gyerekotthonba, ahol azért annyi figyelem, vagy ha jut is figyelem, az nem azzal a szeretettel van, mint mondjuk a saját szülő, aki úgy szereti a gyerekét.
Vagy akár a nevelő szülő, már hogy ugye azért
az már megint egy más dolog. Az meg a következő, hogy nagyon jó lenne, hogyha minél több képzett és olyan nevelőszülő lenne, aki érzi, tudja, vállalja ennek a felelősségét, mert azért azt tudni kell, és nagyon nem egyszerű nevelőszülőnek lenni, mert ugye akkor te tudod, hogy ők a hivatásos nevelőszülő, ez egy munka. Tehát ez ugyanúgy néz ki, mint mondjuk egy gyerek otthon, csak neki a munkahelye az saját otthona, és ott ő neki tartania kell a kapcsolatot a gyereknek a vérszerinti szüleivel, és elvileg az is lenne a cél, és van, amikor sikerül, és jó lenne a többször, hogy visszagondozza a gyereket az eredeti szülőhöz, és hogyha a szülő körülményei rendeződnek, akkor visszamegy, vagy pedig örökbe adja. Mert ugye az örökbeadás és a nevelőszülőség között az a különbség, hogy amikor valakit örökbeadnak, akkor ő már, ő lesz a jog szerint is a szülője, és a nevelőszülő pedig nem ilyen. Tehát van, akinél mondjuk 2-3-4-5-6-7 évig vannak a gyerekek, de van olyan, hogy valaki mondjuk ilyen csecsemős nevelőszülő, vagy kikerül hozzá egy csecsemő, ő ott nevelgeti, akár fél évig, akár hát azért hozzánő, és utána jön egy örökbeadó szülő, mondjuk addigra rendeződnek a jogi viszonyai, mert ugye ezt is sokszor nem tudják, hogy persze az a legjobb, ha örökbe kerülne, csak hogyha a szülő nem mond le róla, és mondjuk tényleg próbálkozik, mondjuk nem rossz szándékból nem mond le, hanem tényleg hiszi, próbálja, hogy menni fog.
De lehet ez akár az is, hogy mondjuk havonta küld neki egy levelet, nem? Tehát, hogy ez is kapcsolattartásnak számít.
Igen, most már ez kevesebb időre módosult, tehát most már azt hiszem egy hónap, de nem vagyok teljesen up to date. Régebben hosszabb ideig, ha nem látta, még akkor is megmaradt ez a szülői felügyeleti jog. De hogyha ez megszűnik, vagy a szülő lemond róla, akkor örökbeadható a gyerek. És ezért van az, hogy nagyon sok gyerek nem örökbeadható, holott alig látogatják a szülei, mert nem mondtak le róla, és élnek azzal, hogy egy hónapban egyszer mégiscsak jönnek. És ezért is lenne nagyon fontos akár nekik is még többet segíteni a tekintetben, hogy akkor, ha tudják vállalni, akkor arra készüljenek, vagy ha nem, akkor inkább engedjék el, hogy örökbeadható legyen. De visszatérve a nevelőszülő, az egy jó működő rendszer, és leginkább ahhoz hasonlít, amikor családban nő fel egy gyermek, ha már nincs örökbeadva, és ez lenne jó, csak hát ehhez kéne fejleszteni a nevelőszülői hálózatot, és őnekik is több képzést, segítséget nyújtani ahhoz, hogy biztonságosan tudják ezt a munkát elvégezni.
Tehát még mindig jobb, hogyha egy családnál nevelkedik x évig a gyerek, hogyha mondjuk jó esetben aztán örökbe fogadják, és egy traumaként éli meg azt, hogy kiszakítják ebből a szerető közegéből, amennyiben ugye jó esetben szintén ez egy szerető közeg, mint hogyha mondjuk egy ilyen lakásotthonban van, vagy gyermekotthonban van.
Nagyon nehéz egyébként, mert vannak azért egyedi esetek, mert láttam én olyat is lakás otthonban, hogy, hogy a fiatalabb gyerek került átmenetileg oda, mert ugye az a cél, hogy ilyen otthonban ne legyenek 12 év alatti gyerekek, és ugye nevelőszülőhöz kerüljenek így elsősorban, és ő ott tök jól beilleszkedett abba a családias lakás otthonba, mint egy nagy családba, de ugye hát őt nevelőszülőhöz kellett adni, így jogszabály szerint, és akkor ő tulajdonképpen így nevelőszülőhöz kikerült, és ott nem vagyok benne biztos, hogy ebben az egyedi esetben ez volt neki a legjobb.
Erre vonatkozott a kérdésem, hogy a szabályok azok valóban a gyereket nézik-e?
Az a baj, hogy amikor valaki már bekerül egy rendszerbe, és vannak főszabályok, és van egy út, ahogy ez működik, az már sose olyan, mint amikor egyénileg tudsz te mérlegelni. Ez legyen bármilyen rendszer, és bárhol a világon. Azt kell azért inkább nézni, hogy azért főszabály szerint, én azért azt gondolom, hogy nem a gyerek ellen dolgozik, de természetesen vannak emberi tényezők, döntéshozók, hivatalnokok, különböző ügyosztályon ülő emberek, akik különböző nézőpontból néznek dolgokat, és ez azért nem mindig működik úgy, ahogy mondjuk akár az én szakmai és emberi meglátásom szerint egy-egy esetben oké.
És kivitelezhetetlen lenne az, hogy mondjuk azok, akik ezzel a gyerekkel közvetlenül foglalkoznak, az egyedi esetről írnak valamiféle tanulmányt, ami be van valahova adva, és egyedi elbírálásban részesüljön mondjuk adott esetben egy ilyen gyerek, aki nagyon jól beilleszkedett egy lakás otthonba, és talán nem kéne kiszakítani.
Biztos van ilyen is, és biztos, hogy olyan is van, amikor sikerül valakinek egy ilyet végigvinni. Ez mindig nagyon sok tényezős történet, és tényleg sajnos ugyanúgy, ahogy az ember, ha megbetegszik, és bekerül az egészségügybe, de tényleg gyakorlatilag nagyon sok helyen a világon, történnek igazságtalan dolgok, de ugyanígy itt is. De azért én nem mondanám, hogy akkor az egész rendszer rossz.
Köszönjük szépen Regős Juditnak, hogy a vendégünk
Köszönjük
volt.
Köszönjük szépen. Amikor felvettük ezt a beszélgetést, én egy bizonyos ponton azért elmosolyodtam, de nem húztam be a diskurzusba azt, ami eszembe jutott, amikor Regős Judit arról beszélt még a beszélgetésünk elején valahol, hogy hát senki nem úgy kezd neki a házasságának, hogy legfeljebb majd elválunk, és tényleg majdnem felröhögtem. Egyszerűen azért, mert én azt hiszem, hogy szinte szó szerint ezt mondtam, amikor annó a gyermekem édesanyját feleségük kértem, vagy hát előálltam az ötlettel, hogy házasodjunk össze, mert hogy viszonylag hamar össze is költöztünk, meg hamar össze is házasodtunk, de mit tudom, egy éve ismertük egymást, amikor ez komolyan fölmerült, és ez egy ilyen karácsonyi helyzet volt, és ilyen eléggé bénán zajlott le az egész, de ugyanakkor meg ma ilyen jó szívvel gondolok rá, mert vicces volt. Szóval, hogy nem tudom, valami lábáztató lavor mellett volt éppen, és akkor oda mentem.
Ez egy romantikus pillanat volt.
Hát igen, hát gondoltam, nem tud hova menekülni. Igen. Nem tud elmenekülni, most kész, sarokban van szorítva. No, és hát akkor azt mondtam, hogy tudom, hogy ez lehet, hogy ez fieségnek hangzik, de hogy hát megkértem a kezét, hogy házasodjunk össze, és legfeljebb majd elválunk, hogyha nem működik a dolog. Tényleg ezt mondtam, és nem sértődött meg rajta, mind a ketten röhögtünk. Szóval, hogy igen, persze, mindenki irdatlan reményekkel megy neki egy házasságnak, de szerintem egyébként ez lélektanilag is jót tesz, hogyha nem azt mondom, hogy nyitva hagyunk egy kis kaput, így érzelmileg, vagy, mert nem lehet, tehát az lehetetlen, de hogyha ha pusztán csak azért, mert felnőttek vagyunk, és tudjuk, hogy az élet nagyon sokféleképpen alakulhat, nem rakunk magunkra ilyen békjókat. Persze nagyon jó a holtomiglan, meg jóban rosszban életünk végéig, de én vállalom azt, hogy ennyire azért nem vagyok romantikus. Szóval, hogy ezért nagyon-nagyon meg kell dolgozni, meglehetősen sok lap van osztva egy ilyen történetben a szerencsének is, a sorsnak is, és nem hiszem, hogy ez csak elhatározás kérdése. Nagyon sokszor érzem azt, hogy az emberek azt érzik, hogy kötelező a házasságról csak ebben a csak ebben a kontextusban beszélni. Ami tulajdonképpen, hát lássuk be, igazából semmivel nem hangzik életszerűbben, mint az, hogy jön a herceg a fehér lovon, és akkor nem tudom én, értek, haltok az operenciás tengeren túl, szóval hogy egy házasságban inkább az van belekódolva, társadalmi is, meg mindenhogyan, hogy előbb-utóbb elválnak, mint az, hogy nem. Tehát az abszolút sikerélmény, hogyha ha kitart két ember egymás mellett az élete során, de inkább elválni szoktak az emberek, és nem olyan nagy baj ez, hogyha ettől mondjuk nem lepődünk meg, vagy nyilván fél tőle az ember, mert én túl vagyok már kettőn, tehát tényleg borzalmas a válás, a szó szerint életveszélyes, de előfordul. És nagyon sok emberrel előfordul, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt nem kell feltétlenül démonizálni már, mint a gondolatot magát, de igazából ez most csak tényleg azért jutott eszembe, mert hogy olyan volt, mint hogyha Judit szó szerint idézett volna engem ebből az időszakból.
Talán amúgy az van, hogy ezt így még nem mondtuk soha ki, vagy hogyha tabukról beszélgettünk, akkor a válást azt nem tekintettük tabunak, de most, hogy beszélsz, azon gondolkodtam, hogy igazából de, hogy az is egy tabu pont, amit mondasz, hogy amikor az ember ebbe belevág, vagy elindul, vagy megkéri a kezét a másiknak, vagy házasodik, akkor a válás szót azt így nem ejtjük ki a szánkon, vagy nem vesszük oda, mint opciót.
Igen, most lesz egy nagyon érdekes spanyol film, majd szó lesz egyébként az ötösben is róla, aminek az a magyar cím, hogy a nyár utolsó napja, de egy nagyon izgalmas alapötletre van fölhúzva, pont hogy erre, hogy van egy pár, egy filmrendező és egy színész egyébként, akik együtt dolgoztak elég sokáig, akik kitalálják, hogy ők elválnak, mert hogy úgy érzik, hogy vége van a kapcsolatuknak, vagy egy szakítanak, és csinálnak egy ilyen válós, szakítós bulit. Egy pont ugyanolyat, mint amit a lakodalom szokott lenni, csak egy ilyen kvázi ellenlakodalmat, mert hogy az egyik őjüknek az édesapja, mint kiderült igazából csak viccből, de egész életében azt mondogatta, hogy ha megünnepeljük a lakodalmat, vagy megünnepeljük a házasságot, akkor a válást is meg kéne, hiszen azért válnak el az emberek, hogy boldogabbak legyenek utána, mert rájönnek, hogy egymás mellett nem volt jó, akkor ezt miért ne lehetne ünnepelni? És a film nagy része az arról szól, és ezért hoztam ezt szóba, hogy ez a pár hogyan próbálja meg elfogadtatni a környezetükkel ezt az egész őrületet. A szülőkkel, a barátokkal, és tulajdonképpen a film nagy részében ők érvelnek emellett a buli mellett. Ezt nem mondom meg, hogy hova megy ki a film, de minden esetre azért is ilyen bombasztikus erejű ennek a filmnek az alapötlete is szerintem, mert valóban az van, amit te mondasz, hogy a válást, és természetesen azért, mert élő az analógia, nagyjából a temetéssel egyenértékűen szoktuk emlegetni,
hát
az ember mindig zavarba van,
nézzük,
az ember mindig zavarba van, nem tudja, hogy mit mondjon annak, aki éppen ilyesmin megy át, jó esetben tud néhány dolgot mondani, rossz esetben semmit, vagy hülyeséget, de hogy egyáltalán nincs ez kitárgyalva, mert tényleg sokszorosan érzékeny, meg hát a magának a fogalomnak is szerintem teljesen fura a megítélése.
De talán nagyban függ ez attól is, hogy milyen közegből jön az ember, a saját családjában mit tapasztalt, vagy a környezetében mennyire volt mondjuk gyakori, vagy elfogadott a válás. Szerintem nagyon sokat számít az, hogy nőtt föl. Az, hogy valaki ezt kudarcként élje meg, vagy most nyilván valahol kudarc.
Igen, persze. Mindig.
Nyilvánvalóan valahol kudarc, de hogy mondjuk tud-e úgy hozzáállni, amit te mondasz, hogy valami újnak a kezdete is, meg hogy legfeljebb ez a legrosszabb, ami történhet, de hogy benne van a pakliban, vagy pedig teljes mértékben ki is zárja ezt a lehetőséget, mert akkor valószínűleg, hogyha mégiscsak oda jut egy házasság, hogy a válás közelébe kerül, akkor azért ez egy nagyon nagy trauma meg tragédia tud lenni, holott mekkora nagy trauma meg tragédia az, hogyha együtt maradt két ember, akkor amikor már nem kéne.
Igen, meg kéne tanulni jól válni. Nincs mese. Tehát tényleg szerintem inkább ez kellene valahogy a társadalomban, vagy ezt is kellene a társadalomban, nem tudom én, erőltetni, vagy az erről való kommunikációs és beszélgetést, mert hogy a legtöbb válásban érintettek a gyerekek is, a legtöbb válásban nagyon sok ember érintett, és az viszont nincs megírva sehol. az, hogy mondjam, az tényleg csak a résztvevőkön múlik, hogy a válláshoz a veszekedést, egymás kicsinálását, a másik életének tönkretételét értjük, vagy azt értjük alatta, hogy válláskor is tudjuk látni legalább a tisztelet szintjén azt az embert, akivel összekötöttük az életünket, és miután már nem együtt folytatjuk, azután is tudjuk őt olyan embernek látni, akivel, nem tudom én, lehet egy valamilyen szeretetteljes viszont, vagy nem szeretetteljes, de tiszteletteljes viszont feltartani.
Hát ugye attól is függ, hogy mi az oka a válásnak, mert hogyha belekerül a sértettség, akkor ott én nekem most két olyan történet is van így a közvetlen környezetemben, amit több mint egy éve kísérek most már végig, nagyon elmérgesedett a viszony, és ugye ott ilyen megcsalós sztori van, és az egyik fél nagyon sértett, és hát azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez úgy működik, hogy mivel ők nincsenek jóban, ezért mindenről majd tárgyaláson fognak dönteni, többek között a gyerek elhelyezésről is, és hogyha a bármelyik fél elköltözik otthonról, annak kevesebb az esélye a gyerekek elhelyezésénél, hogyha elköltözik, tehát hogy az számít ugye pozitívumnak, hogyha ott maradsz. És én nézem ezt a két családot, akik majdhogy nem megölik egymást.
Ez a legrosszabb,
szerintem a gyerekek borzasztóan ki vannak készülve. Nyilván annyira nem látok bele, mert nem annyira közeli, csak hát el tudom képzelni az alapján, amit hallok, hogy ott élnek egy éve totális gyűlöletben. Azért, mert nem tudtak abban sem megegyezni, hogy mi lesz a gyerekekkel, és egyébként meg megértem, mert ugye az apának eleve kevesebb az esélye arra, hogy egyenlő esélyei legyenek mondjuk a gyerekek elhelyezésénél. Persze, hogy nem fog elmenni, hogy még ezzel is nem tudom, roncsa az esélyeit. Ez egy akkora ostobaság, hogy ez valami borzasztó.
Hát rengeteg ilyen toxikus, úgynevezett megoldást láttam én is életem során. Tehát a gyermekkoromban emlékszem, hogy jó néhány barátom, vagy hát ilyen osztálytársam, ismerősöm úgy lakott, hogy otthon, hogy nem tudom, a szülei, igen, 2-3 ilyen család is volt, hogy a szülei már elváltak, már akár régen is, mondjuk 1-2 éve, de egzisztenciális okokból nem költöztek szét, és akkor az apuka bement a kis szobába, tehát, hogy ilyen látványosan megbomlott ez a közösség, de úgy, hogy közben meg mégiscsak együtt maradtak, és bent tartották igazából az egyetlen dolgot, amit ki kellett volna elbrudalni ebből a dologból, a feszültséget. Mert hát miért értelme van egyébként a válásnak, ha nem az, hogy végre húzunk egy vonalat, és onnantól kezdve nem gyilkoljuk egymást. És hát pont ezzel a mérhetetlenül nem is tudom milyen döntéssel átkozták meg gyakorlatilag saját magukat, és még rengeteg ilyen nagyon-nagyon rossz, nagyon-nagyon veszélyes megoldást láttam. Hát ezek igazából nem is megoldások semmire.
A válással is szerintem mindenképp fogunk még foglalkozni majd az Unisexben, mert ezzel a témával annyira még nem is foglalkoztunk. Most arra viszont nagyon köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
Igen, és a YouTube-on is nézzenek rá a Klubrádiós, meg hát az Unisexes tartalmakra is. Köszönti önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.